napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Eléggé megbolygatta a hazai politikai életet az Európa Tanácsnak a múlt szerdán a kisebbségek védelméről szóló jelentése. Eléggé kemény hangú és kioktató hangnemben megfogalmazott válaszlevelet küldött a külügyminisztérium Strasbourgba, de ennek a jelentésnek, amely immárom az utóbbi időkben a negyedik volt, és ennyire konkrétumokat a kisebbségvédelem területén Romániában felelhető elégtelenségekről talán még nem tartalmazott. A civil szervezetek, amelyeknek ajánlásait mintegy 90%-ban magába foglalja ez a jelentés, igazán üdvözölték végre ezt a konkrét lépést. Nos, arról beszélgetünk, hogy melyek azok a pontok, amelyek befoglaltattak ebbe az Európa Tanácsi jelentésbe a civil szervezetek részéről, hogy állunk idehaza a kétnyelvűséggel, mi újság van a kétnyelvű utcanévtáblák kérdéskörében itt Erdélyben, és hogy mit tudnak tenni, ha tudnak tenni egyáltalán valamit is, az újra napirendre került sajnálatos jelenséggel, és itt a helységnévtáblák ismételt lefestéséről van szó. Jeles vendég ül itt mellettem a stúdióban, mégpedig Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Mielőtt rátérnénk a téma kibontására, elmondom önöknek az elérhetőségeket is. Nagy tisztelettel várjuk a kérdéseiket, hozzászólásaikat kisebbségügyi kérdéskörben. Tehát telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számra fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Ennek az Európa Tanácsi jelentésnek, amely talán hosszú idő után először kavarta meg a külpolitika vizeit idehaza, jelentős része, oroszlán része van az önök által 2017-ben összeállított árnyék jelentésbe foglaltaknak is. Nos, tisztelt Szigeti Enikő, hogyan értékelik, ez lenne az első kérdésem, ezt a jelentést? Mennyiben lehet ezt a továbbiakban kisebbségvédelmi kérdéskörben alkalmazni, mivel hogy a közvélemény úgy tudja, és én is ezt kérdeztem öntől az adás kezdete előtt, hogy az Európa Tanácsi jelentés az ajánlás jellegű, tehát eddig úgy tűnt, hogy a román hatóságok annak ellenére, hogy rég ratifikálták azt a bizonyos keretezményt, nem igazán törődtek ezzel a kérdéskörrel, most viszont nagyon vehemensen reagáltak. Tehát minek tulajdonítható ez a különbség az előző esetekhez képest?
Négy ciklust vizsgáltak, négy évente vizsgálják az országban a keretegyezmény alkalmazását a tanácsadó bizottság tagjai. Az attól függetlenül, hogy a keretegyezmény valóban egy keretegyezmény és ajánlásokat tartalmaz, nem jelenti azt, hogy semmilyen fajta kötelezettséget nem von maga után. Mind a mellett, hogy Románia valóban elsőként ratifikálta a keretegyezményt, ennek a keretegyezménynek a konkrét alkalmazási az alkalmazás terén nem látszott a létezése, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetett volna ezt használni, és nem lehetett volna a keretegyezményre hivatkozni, sokkal több eredményt elérni, például a kisebbségi törvényt is meg lehetett volna alkotni, hiszen a keretegyezmény az egyik alapja a kisebbségi törvénynek, amely fiókban nevel hosszú évek óta. Az oka annak, hogy eddig a keretegyezmény kapcsolatosan nem születtek a romániai magyar közösséget érintően kritikák, az azért van, mert nem nem hallott a hangját a közösség, tehát nem születtek civil árnyék jelentések, és a Románia Magyar Demokrata Szövetséggel, akivel minden esetben gondolom találkoztak a szakértők, amikor az ország jelentés után monitoring vizitre jöttek Romániába, mi valószínű, hogy az ország álláspontját erősítették meg, és nem voltak annyira kritikusak, mint például az idei, az utóbbi ciklus alkalmával. Tehát azt gondoljuk, hogy egy nagy áttörés, hogy negyedik ciklus után sikerült a szakértőknek meggyőzni arról, és ez az volt szükséges, hogy bemutassuk az ügyeket, mi civil szervezetek, bemutassuk azt, hogy nincsenek eredmények, és előrelépés kisebbségvédelem terén. Attól függetlenül, hogy az előző három ciklusban a magyar szempont gyakorlatilag teljesen kitörlődött, és nem foglalkoztak vele a szakértők és a tanácsadó bizottság tagjai. Meggyőzőek voltak a jelentések, és meggyőző volt számukra az, hogy igenis Romániában a kisebbségvédelem, és nem csak a romániai magyar közösséget érintően, hanem a roma közösséget érintően is nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Jogállamiság problémák vannak, léteznek törvények, nem kerülnek alkalmazásra, a bíróságok nem hoznak egységes döntéseket, a törvények nem egyértelműek, és ez a kritika valóban váratlanul érte az ország, mert hozzászoktak ahhoz, hogy például a románi magyar közösség nem igazából hallatja hangját, és örülünk, hogy ez a hanghallatás akár Strasbourgig is eljutott, és reméljük, hogy ez folytatódik tovább.
De már most kitér ez a bizonyos jelentés többek között az intézményeken belüli anyanyelv használatra, a kisebbségi oktatásra, a kétnyelvű utcanévtábláknak az előfordulására. Önök ebben a bizonyos árnyékjelentésben felhívták a figyelmet a MOGYE ügyre, és a CEMO antidiszkriminációs ügyeit is belefoglalták. Mennyiben vannak amellett, hogy nagyon szép arányban foglalták bele ebbe a jelentésbe az önök által jelzett gondokat, mennyiben vannak megelégedve?
Hát mi nagyon örülünk annak, hogy ezek az ügyeink, nem kizárólag csak a mi szervezetünk ügyei, de mivel mi vagyunk a legrégebbi jogvédő szervezet, nyomásukkal több ügyünk van, de hogy a civilek ügyei bekerültek. Bekerült a kolozsvári táblaügy is, és bekerültek azok az ügyek, amelyek azt mutatják, hogy hosszú-hosszú évekig zajlanak ügyek, bírósági perek és mindenféle más aktivizmusra épülő lépésekkel történjenek ahhoz, hogy egyértelmű törvényi szabályozásokat alkalmazzanak polgármesteri hivatalok. Tehát ezek az ügyek azt láttatják objektív módon a különböző jogi lépések mentén, hogy az érintett felek nem nyitottak arra, hogy például anyanyelvhasználati jogokat alkalmazzanak, vagy például a románi magyar oktatásban olyan megoldásokat keresenek, amely nem hozza hátrányos helyzetbe a románi magyar diákokat. Értem ez alatt például ezt a régi projektünket, az iskolai kétnyelvűséget, amely mindmáig még mindig megoldatlan Marosvásárhelyen az egyes iskolákban. Tehát látszólag apró problémáknál is, és a szakértőkkel személyesen is találkoztunk Kolozsváron, amikor az országlátogatásra sor került, apró problémáknál is, és aprónak tűnő ügyek esetén is hosszú évekig küzdenek civilek, hogy megoldásokat keresenek. Ez nyilván nem a kitűnő kisebbségvédelemre utal, és ezek az ügyek voltak meggyőzőek, és örülünk, hogy a szakértők belátták azt, hogy az előző ciklusok alkalmával, ha bár nem is találkoztak ilyen hangokkal, nem találkoztak civilekkel, nem voltak árnyék jelentések, meg lehetett fordítani azt az eddig sikernek, tehát a szakértők eddig úgy tekintették, hogy megvan oldva a romániai-magyar kérdéskör, és örülünk, hogy ez sikerült megfordítani a negyedik ciklusban. Nyilván Románia és a külügyminisztérium nem örül ennek, viszont az, amit a külügyminisztérium megfogalmazott, az a nyelvezet sajnos nem lesz elfogadható az Európa Tanács részéről, mert nagyon érzelmileg túlfűtött, hogy úgy tűnik, a Romániát váratlanul érte ez a kritika, és nem tudott megfelelő érveket felsorakoztatni arra, mert az nem ér, hogy árnyékjelentésekből átemelnek részeket a szakértők, mert árnyékjelentésekből a világ minden egyes nemzetközi szakértője átemel. Ez egy teljesen demokratikus és emberi jogokra épülő módszert. Minden egyes ENSZ egyezménynél lehetőséget adnak a civileknek, hogy árnyékjelentéseket nyújtsanak benne, és igen, az ENSZ-től elkezdve a keretegyezményig a civilek árnyékjelentéseiből részeket átmásolnak szakértők. Tehát úgy tűnik, hogy Romániát és a külügyet nem váratlanul érintette ez az erős kritika, mind a mellett az elkövetkezendő 4 évben fel kell használni a jelentésben megfogalmazott ajánlásukat, és a mi közösségünk javára kell fordítani ezeket.
Arról is szót ejtettünk, mielőtt adásba léptünk volna, hogy ugyebár ajánlás, Na most eddig nem nagyon volt hajlandóság arra, hogy ezeket konkrét törvényekbe foglalják. Ugyebár nemzetközi szinten a lobby kezdve a különböző minisztériumi hivatalosságoknak a nyilatkozataitól egészen elmenően az államelnöknek a megnyilvánulásáig mindenhol az került terítékre, hogy Romániában a kisebbségvédelem az példaértékűen megvan oldva. Erre jön ez a hideg zuhany. Valószínűleg, hogy a külügyminisztérium ezért reagált ilyen idegesen, idézőjelbe téve a jelentésbe foglaltakkal kapcsolatosan. Tehát ennek az ajánlásnak mekkora súlya van? Ön kifejtette azt, hogy ha megfelelő módon lobbiznak ezeknek az ajánlásoknak a mentén, akkor nagyon sok hasznot lehet belőle húzni. Na most akkor kérdem én, hogy az előző három jelentésbeli ajánlásokból akkor miért nem lehet?
Nem voltak romániai magyar közösségre vonatkozó ajánlások, azért, mert nem volt romániai magyar közösség részéről megfelelő lobby. Elsősorban a roma közösséggel kapcsolatos ajánlások voltak, viszont azért a keretegyezmény nem egy gyenge egyezmény. Egyelőre az Európai Uniós tagországok szintjén az egyik legerősebb kisebbségvédelmi egyezmény, amely nagyon nehezen született meg, mert a tagországok, főleg olyan országok, ahol vannak kisebbségek, nem nagyon szerettek volna egy ilyen keretegyezményt. Most jelenleg zajlik a szakmában egy olyan vita, és szeretnék vizsgálják azt, hogy a keretegyezmény valóban mennyire hatékony, 20 éves a keretegyezmény, és kiadványok születtek meg, és elemzik azt, hogy milyen eredményeket hozott helyi szinten közösségeknek. De a keretegyezmény nélkül még inkább bonyolultabb lenne az élete. Tekintsük úgy, hogy a keretegyezmény egy nagyon jó lehetőség arra a kisebbségeknek, hogy a saját jogaik kért lobbizanak, és hozzáteszem, hogy a romániai magyar közösség anyanyelvhasználati jogainak a beépítése a közigazgatási törvényben a keretegyezményre épül, tehát nagyon-nagyon fontos alapdokumentum, amelynek az ajánlásait helyi szinten és nemzetközi szinten is komolyan veszik a nemzetközi lobbiban. Mi is fel tudjuk használni a saját ügyeink mentén, a peres ügyek mentén, akár nemzetközi bíróságok szintjén, tehát a keretegyezmény ajánlásai nem gyengék, sőt, nagyon erősek most a mi közösségünket érintően. Ami nagy kérdés, hogy mi mennyire tudunk élni ezekkel az ajánlásokkal, és szerintem a mi közösségünkben, a kisebbségvédelmi szervezetek szempontjából a kérdés nem az ajánlásoknak az ereje vagy a gyengesége, hanem a mi képességünk arra, hogy hogyan tudunk ezekkel élni, mert tudni kell azt, hogy nemzetközi jogban ajánlások születnek meg. Az ENSZ is ajánlásokat fogalmaz meg, az EBSZ is ajánlásokat fogalmaz meg, mert nincsenek csoda megoldások, soha egyetlen, és ne is jöjjön, és ne jussunk oda, hogy az ENSZ ide jöjjön, és konkrétan itt legyen, akkor azt jelenti, hogy komoly konfliktusok vannak. Az ajánlásokkal élni kisebbségvédelmi szervezetek részéről lehet, fel kell építeni ezekre stratégiákat. Mi nagyon örülünk nagyon sok ajánlásnak, például a kétnyelvú utcanévtáblákat érintően, mert be tudjuk őket építeni a munkánkba, de a romániai magyar oktatásban zajló problémák és diszkriminációval kapcsolatosan is örülünk az ajánlásoknak, mert fel lehet építeni úgy ügyeket, hogy ezeket be tudjuk építeni. Tehát az ajánlások nagyon jók véleményünk szerint, inkább azt kell vizsgáljuk, hogy vagyunk-e annyira erősek és ügyesek és tükrösek kisebbségvédelmi szakértők, hogy tudjuk ezeket használni a közösség javára.
Na most két dologba kapaszkodnék bele, ugyebár ezeket az ajánlásokat a politikum miért nem veszi készpénznek. Az is köztudott, hogy azért utóbbi időben elég sok pengeváltás volt önök és az RMDSZ különböző szintű képviselői között, és nem mindig tetszett a politikumnak az, amit önök véghez vittek. És ha már a közigazgatási törvényről tett említést, akkor jó kezdeményezésnek tartotta, hogy ez felvetődött, annak ellenére, hogy milyen kudarc lett az eredménye a törvényhozásban a küszöb csökkentési kísérletnek, de azt is kihangsúlyozta, hogy nem ez lett volna a fő, nem ezen kellett volna legyen a fő hangsúly a küszöb csökkentésen, hát akkor mind?
Küszöbb csökkentést a legnehezebb átvinni kisebbségeknek.
És mert példa van több
nagyon sok példa van
országban, tehát nem csak nálunk van ez.
Nem. Mindenhol, ahol nyelvi kisebbségek vannak, tehát ahol a nyelv különböztet meg közösségeket, mert van, ahol nem a nyelv különbözteti meg, hanem a bőrszín, vallás, stb. De mi esetünkben a nyelv egy olyan erős identitás faktor, aminélkül, hogyha nincs, akkor nem tudjuk már magunkat meghatározni, mint magyar közösség, mert elveszítjük az alapját az identitásunknak, tehát olyan közösségben, ahol a nyelv az egy fontos elem a kisebbségvédelemnek, ott a nagyon, tehát a legnehezebb a szimbolikus elemeket mozgatni és változtatni. Könnyebb változtatni például azon, hogy egyértelműen legyenek megfogalmazva olyan cikkek, amelyekre azt hallom évek óta, mióta dolgozom Marosvásárhelyen, hogy hát nem lehet alkalmazni, mert nem egyértelmű az alkalmazási módszertan, stb. Stb. Tehát, hogyha pragmatikusan tekintjük, és az a problémája egy magyar polgármesternek, bárhol is, bár kisebb településen vagy megyeszékhelyen, az a probléma, hogy nem tudja, hogy hogyan kell az írott kétnyelvűséget megvalósítani, akkor azt sokkal könnyebben át lehetett volna vinni, mint egy szimbolikus elemet a küszöb. A küszöb az a legnehezebb. Tehát azt sokkal keményebb lobbival és sokkal hosszantartóbb lobbival lehet átvinni. Én nem értem, hogy miért, vagy lehet, hogy politikai oka volt annak, hogy a küszöb volt az előtérbe helyezve, és mögötte voltak szerintem nagyon-nagyon fontos módosítások, amelyek támogatták volna az anyelvhasználati jogok alkalmazását, de én egy másik akadályt is látok, hogy nyilván könnyű volt elutasítani azért, mert a jelenlegi keretet sem alkalmazzák a polgármester hivatalok. Tehát nem az a gond, hogy tudunk hivatkozni arra, hogy alkalmazzák, de itt van egy pici pont, veszőcske, ami gyengíti az alkalmazást, hanem a kormánytagjai nagyon jól tudják, hogy az alkalmazás az elmúlt 17 évben, amióta létezik közigazgatási törvény és anyanyelvhasználati jogok, gyakorlatilag nem volt iránta érdeklődés. Egyértelmű, hogy a román anyanyelvű polgármesterek részéről nem volt, de sajnos a magyar anyanyelvű polgármesterek részéről sem volt. Tehát ha csak eltekintünk a törvénymódosítást és elővesszük a mostani törvényt, még ezen a téren is rengeteg olyan terület van, és tennivaló van, amellyel be tudnánk bizonyítani, hogy igenis szükség van a nyelvhasználati jogok alkalmazására, vagy szükség van arra, hogy magyarul beszélő alkalmazottakat vegyenek fel egy hivatalba, mert nem tudják kiszolgálni a magyarul beszélő lakosokat. Ezt kellene megerősíteni, még nagyon sokat lehet azzal a mostani létező kerettel is dolgozni, de nyilván ezek az ajánlások, például politikai lobby esetén nagyon-nagyon sokat segítenek egy kisebbségi pártnak, egy etnikai pártnak, mint például az RMDSZ-nek, mert ezeket az ajánlásokat politikai lobbinál is helyi szinten és nemzetközi szinten is fel lehet használni arra, hogy változtassanak a jelenlegi törvényen továbbra is. Megismétlem, nem biztos, hogy a küszöb a legjobb a front téma ebben az ügyben. A küszöböt le lehet csökkenteni, de talán nem elsődlegesként.
Mennyiben kaptak vérszemet? Mert hogy azt is nyilvánvalóvá tették, hogy ezek után, ha már ilyen ajánlást tett közzé az Európa Tanács, akkor még jobban fogják ezt a harcot a kisebbségi jók, illetve a többnyelvűségnek a betartása érdekében vinni, de hogyha a politikum nem segít, akkor egy civil szervezet, még akkor is, hogyha van egy partnere, a jogvédő csoport az identitás szabadságáért, mert közösen tevékenykedtek eddig, még akkor is, hogyha találkoztak az Európa Tanács képviselőivel az ősszel, ha jól emlékszem, Kolozsváron, mennyiben erősek ahhoz, hogy ezt a harcot tovább vigyék, és sikerre vigyék ezeket a kezdeményezéseket a jövőt illetően?
Hát két külön terület van, tehát a civil jogvédelem és a politikai érdekvédelem, vagy a politika és a politikai kisebbségvédelem, ha van ilyen, vagy nem, nyilván van, csak létezik. Tehát a kettő egymás maximum kiegészíti, de a civil jogvédelemnek a létjogosultsága a politika nélkül is egyértelmű. Tehát, hogyha például egy olyan közösségben dolgoznánk, ahol nincs politikai képviselete az adott kisebbségnek, és azért nagyon sok kisebbségnek nincs, ettől függetlenül a civil jogvédelemnek, a kisebbségvédelemnek óriási jelentősége van. Civil és jogvédelem és kisebbségvédelem nélkül nem lehet kisebbségvédelmi munkáról beszélni, tehát itt a politika nem segít a civil jogvédelemnek, hiszen a politika egy teljesen más területen mozog, maximum bizonyos területeken vagy bizonyos projektek szintjén lehet együttműködni. Amit egy civil jogvédő csinál, az az, hogy a román állammal szemben megfogalmazza a követeléseit, például peres eljárások mentén, lobby mentén, diszkriminációs eljárások mentén, kiköveteli az adott állami intézménytől, polgármesteri hivataltól, a mi esetünkben az idéntől oktatási minisztériumtól peres eljárások szintjén kiköveteli azt, hogy az adott törvényi alkalma, a törvényt, tehát a kötelességét nem végzi el, nincsenek a vagy a diákoknak tankönyveik például, vagy ez is az a törvénytelenség zajlik a románia-magyar oktatásban, vagy a közigazgatásban. Tehát nekünk, civil jogvédőknek nem nincs szükségünk arra, hogy egy politikai párt segítse, mint olyan a munkánkat, mert mi a román állammal és az annak az intézményeivel szemben dolgozunk, tehát megnézzük, hogy hol vannak hiányosságok, nyilván számtalan van, kiválasztjuk azokat, amely a mi missziónknak és küldetésünknek megfelel, mivel mi az anyelvhasználati jogokkal foglalkozunk, és azon belül is azokkal a területekkel, mint a közigazgatás és az oktatás, azokat a projekteket úgy építjük fel, hogy a számon kérhető állami intézményeknél lobbizunk. Mi tudunk lobbizni anélkül, hogy az RMDS-szel együtt lobbiznánk, hiszen egy politikai lobbinak más a működés és más a dinamikája, mi el tudunk menni, és már hónapok óta lobbizunk az oktatási minisztériumnál a hiányzó tankönyvek miatt és más diszkriminatív ügyek miatt, amelyeket be tudunk bizonyítani, mert vannak a kezünkben eljárások és határozatok, és ugyanúgy, mint a környezetvédelem, ugyanúgy a jogvédelem is a maga útját járja, és nagyon-nagyon sok eredményt lehet elérni, hogyha erősek a civil szervezetek, és a közösség is tudatosodik, és a közösség maga is egyre tudatosabban él a jogaival. Tehát a politikai és a kisebbségvédelem a politikai szinten más eszközökkel zajlik. Az egy politikai eszköztár, ami néha átfedésben van, és például ez esetben az RMDS is küldött árnyékjelentést az Európa Tanácshoz és a keretegyezménykét, de a legtöbbször más eszközökkel próbálják ugyanazokat a célokat elérni. Ugyanazt a célt alatt azt értem, hogy a románi-magyar közösség jogait érvényesíteni.
Van egy eléggé érdekes legfelsőbb bírósági döntés, novemberi dátummal, ha minden igaz, amelyben kimondják, hogy nem diszkrimináció a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya Marosvásárhelyen. Na most, ha ilyen törvényi háttér van, egyrészt. Másrészt azt elismerte ön is korábbi nyilatkozataiban, hogy azért a hazai civil társadalom nem elég erős még ahhoz, hogy bizonyos falakat áttörjön, nem beszélve arról, hogy milyen szinten van a jogállamiság Romániában. Tehát ez olyan minimum hétfejű sárkánynak tűnik, amely minden oldalról okádja a lángokat. Ezen a helyzeten áttörni hogyan lehet?
Hát ez egy nagy kihívás, de nem úgy azt gondoljuk, hogy máshol könnyebb. Szóval láttuk, hogy amikor a katalánok egy komolyabb lépés mellett döntöttek, akkor bizony a spanyol rendőrség sem bánt kesztyűs kézzel velük, és el tudjuk képzelni, hogy a spanyol hatóságok sem kevésbé hétfejű sárkányok, mint itt. Tehát, hogy tudnunk kell azt, hogy más közösségekben is vannak gondok. Ettől függetlenül a civil társadalomnak meg kell erősödnie, a civil érdekérvényesítésnek, jogvédelemnek, mindenféle más civil eszköztárt használó kezdeményezésnek, mert nem lehet mindig a változást felülről várni az állam részéről, alulról is kell az államot kihívás elé állítani, az alulról úgy értem, hogy a közösség szintjéről, úgyhogy igen, a legfelsőbb bíróság egy megkérdőjelezhető döntést hozott, de ez nem jelent semmit, mármint nem azt jelenti, hogy vége, és nem lehet tovább lépni, és nem lehet megoldásokat keresni, hiszen ez ilyen, ez más országokban is ilyen volt, az igazságszolgáltatás nem mindig hoz egyértelmű döntéseket, de tovább kell menni, és például ezt az ügyet elvinni az emberjogi bíróságról, megpróbálni máshonnan megközelíteni, és tovább törni a falat, és a hétfői sárkány fejét vagdosni.
Innen folytatjuk. Megkérném, hogy tegye fel a fülhallgatót, mert hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársunk. Üdvözöljük, hallgatjuk Önt, haló.
Dezső vagyok. Üdvözlő. És a következő véleményem van. Én Sziget Jenikőnek a munkásságát, amennyire ismerem, én nagyon tisztelem a törekvéseit is, de az a véleményem, hogy ezt az összes kérdéskört, amit ő felhoz, szerintem csak Székelyföld területi autonómiája tudja megoldani. És ezt csak úgy tudjuk elérni, ha a magyar kormány április 8-a után beavatkozik ebbe az ügybe. Mert másként mindig kerül egy vasgárdista, aki mindenhol beteszi a féket. Ez így volt 100 éven keresztül, és így lesz továbbra is. Úgyhogy 6-6-os eredményt itt elérni másként nem lehet. Ezért szerintem legjobb, hogyha március 10-én minél többen kimenjünk tüntetni, és a következő tüntetésen még többen és még többen. Másként valódi eredményt itt nem lehet elérni, mert mindig kerül polgármester, törvénybíró, mindenféle vasgárdista alak, aki ebbe az országba annak születik, és mindig be fogja tenni a féket, és egy szélmalom harc lesz az életünk.
Megértettük, tisztelt Dezső. Köszönjük szépen a véleményét, tiszteletben tartjuk, de hát lássuk, hogy hogyan reagál az ön által felvetettekre. Sziget Jenikő.
A sóhivataloktól hiába várjuk a megoldást. Az Európai Tanács, az Európai Unió, és mindenki csak sóhivatal. Itt csak Románia és Magyarország között lehet ezt a kérdést megoldani. Amint ahogy megoldották Ausztria és Olaszország között.
Köszönjük a véleményét.
Kérem, minden
jót. Tessék parancsolni, óhajt reagálni valamilyen formában.
Na, Ausztria és Olaszország között valóban úgy tűnik, hogy két ország között oldották meg, de az Európa Tanács és az Európai Unió nélkül nem tudták volna megoldani. Azt gondolom, hogy ha lesz is valaha Székelyföld és autonómia, akkor is lesznek vasgárdisták, és akkor is lesznek akadályok, tehát a kisebbségvédelem, és nem csak, hanem például a környezetvédelem is, akármennyire is szélhalommarcnak tűnik, fontos több szinten csinálni, több szervezetnek, több irányból, és mindegyik iránynak, mindegyik célnak, mindegyik azt a célt szolgálja, hogy a románi-magyar közösség pozíciói megerősödjenek. Én úgy gondolom, hogy csoda megoldások és csoda módszerek nincsenek. Lehetséges, hogy a két ország együttműködéséből lehetnek eredmények, de ez nem, ne várjunk csodákat. Mi magunk is próbáljunk megtenni. Ez ellen is ezzel egyetértek, hogy tüntetésekre is szükség van, láttatni azt, hogy a közösség akarata erős, és ki kell menni az utcára. Ez is egy nagyon fontos módszer, mind a mellett azok a módszerek is, amelyeket más szervezetek használnak, vagy akár a mi szervezetünk is, ugyanazt a célt szolgálják, és együtt több módszert használva tudunk valamilyen szinten előre mozdulni.
Én csak annyit tennék hozzá csendben, ha megengedi, hogy az, ami Olaszország és Ausztria között meg egyezményként megszületett, az bő 50 év alatt született meg, tehát valamelyest türelemre is szükség van. Újabb hallgatót köszönhetünk. Kérném, hogy tegye vissza a fülhallgatót. Üdvözöljük, haló!
Kezi csókolom, tisztelt Sziget!
Ó, tisztelettel köszöntöm, Ájár úr, nagyon rég nem hallottam.
Hát aztán,
én mindig hallgatom, de nem mindig szólok bele, de ez egy olyan...
Na most hallgatjuk akkor az önélet. Hát röviden és velősen, azt ne felejtsük el azért.
Dehogy felejtem el. Őt nem tudom elfelejteni, még akkor sem, mikor betesznek a... Na, nem mondok semmit. Nem akarom elrontani. Tisztelt Sziget Ernék, én annyit szeretnék mondani. Szép, gyönyörű, az ember a jogaiért kell harcoljon. De ahhoz, hogy egy harc becsületes kell legyen mind a két harcoló, kell védje saját magát. Tökéletesen igazsággal. Na de addig a magyarság, mindegy, hogy ahogy hallottam az előbb is, hogy Magyarország is így. Jó, nem akarom összevegyíteni az Ausztria és Olaszországi megegyezést. Jó, ez se. De addig, ameddig a magyarság harcol a jogaiért, az ős jogaiért, és ami bel is van foglalva a törvényekben, hogy lehet, és ez az ország, amelyik demagógusok által vezetett Románia, addig elnézést kérek, adja a jó Isten, hogy tévedjek, de akkor, ahogy mondta Kis Csabar az előbb, még eltelik legalább 25 év. Köszönöm szépen. A kérdésem az, hogy vajon megérem én azt, hogy lássam, hogy tényleg megérte a harc, vagy nem. Én azt mondom, hogy nem érem meg. Köszönöm szépen.
Ne legyen ilyen pessimista, Ájár úr, és nem szabad feladni egy percig sem, még akkor is, hogy a keserű pirulákat kell nyelni.
Én most adom fel, pedig elég idős vagyok, de nem magamot sajnálom, hanem az utánam jövőket.
Köszönjük, hogy hosszú idő után megszólalt, és várjuk vissza. Újabb hallgató van, akkor majd a végén, mikor ő is megszólalt, akkor majd mondjuk a következtetéseket. Üdvözöljük adásban.
Jó napot kívánok, Csíkból Attila.
Üdvözöljük Attila.
Köszöntöm a rádió szóló műsorvezetőt, és a jelenleg meghívottat. Helyzet a következő. Én nagyon tisztelem, becsülöm Maier úrt, mert ő én hallgatom úgy a Vásárhelyi Rádiót, Romalant is, mind a magyart. Ő hozzászól mind a két nyelven. Én egy dologgal nem értek, Maier úrnak igazat adok, de nem értek egyet az előzővel. Helyzet a következő. Ausztria, Olaszország, Magyarország mekkora? Magyarországot, annak ide nagyhatalmak, ugye tudtuk, hántenger most a határa, igen, le kellett minden, na hagyjuk azt, de itt
ne vegyük, azt éppen le akartam kérni, de ne történelem órától.
Jó, de nem, hát tessék ide figyelni.
A kérdés és a véleményére vagyunk kíváncsi.
Hogy mondjam el a véleményemet. Jó, hát most van, mi adót fizetünk ide, az orz, ide ebbe a, hogy ki a román államnak. Jogunk nincsen, mi csak adót fizetünk, a vezetőink ott vannak a fizetők, most már akkor kezdek egy kicsit legyek, én finomul akartam, most már elmondom. Mit tudtak megvalósítani a kisebbségi törvényt? Nem tudták kiharcolni mindenki a fizetését. Megkapja, ami az adót. Fizessük az iskoláinkat, mindent végezárni, mindent tönkretesnek. Hát akkor akkor miért vagyunk? Hát ember, kicsit hallgass, figyelnek ide. Én tisztelően becsülöm a Marosvásárhelyi Rádiót, de egy műsorvezetőnek, ha nem tetszik, a hezzaszólás rögtön belé szól. Tessék megvárni mindenkinek a véleményét, mert mindenki nem tanul, nem járt egyetemet, és nem tudja úgy megfogalmazni a kérdéseket. Jó. Nálunk mi nem idegenek vagyunk, őseink itt éltek ezer éve. S, hiába, hogy ide-oda Magyarországtól már mit akarunk? Magyarország annyi segített, adót nem fizetünk, gyermekeinket segítettem minden. Román államtól, hát mit a 18-ban mit ígértek? Például, ugye ő most a 100 éves évforduló, ugye mindent eludarznak, minden, hát ember, itt kell éljünk, mi nem bevándorlók vagyunk, őseink, hát akkor valahol egy kicsit, de lássuk-e, hogy nincs meg az az akarat, olyan akarat nincs meg, mint a kommunista rendszer, már most kimondom, menetlek, én is 60 évet betöltöttem.
Isten értesse.
Munkahelyünk volt, szakiskola volt, minden. Jött a nagy privatizálás, a nyugatiak tönkretették, igaz-e? Azért már valakinek értéke legyen. Hol vagyunk akkor, emberek? Egy kicsit. Mondunk, így kell, úgy kell. Ezt kéne, azt kéne. Van egy műsor a Román TV-ben, Romania Furate. Az megmutassa, ki mit csinál, hogy csinál. De valahogy már... De
megértettük, ne haragudjon, nagyon telik az idő, és nem tudom.
Értem, még van értve. De mindenki, hát itt éltünk emberek, hát itt.
Köszönjük szépen, szép estét.
Egy dolgot kérek, ha úgy akarják, hogy ez a műsor menjen, hallgassák meg az egyszerű embert is, mert mindenki egyetemet nem végzett, nem tudja úgy megfogalmazni. Legyen egy kicsit türelmű, köszönöm. Jó. Szépen.
Tisztelt Attila, bejutott? Köszönjük, hogy bejutott. Máskor is várjuk vissza. Köszönöm. Renáti asszony is itt van a vonalban, jelzi Nemes Attila. Üdvözlőjük, haló.
Igen, jó napot kívánok.
Nagyon röviden kérném,
én
szépen.
Nagyon röviden tisztelt. Akarom elmondani azt, amíg korrupt és börtöntölt elértekek vezetik az országot, akkor itt nincsen demokrácia, és egyszer őket kell mind félrerakni, és akkor lehet, hogy igen, egy olyan ország lesz, ahol mindenki jól érzi magát, hogy itt él. Nagyon sok lenne, de ennyi ez, amit akartam mondani. Csak
köszönjük szépen, szép estét. A baj az, és nem egyik rossz néven, amit most mondok, én értem, hogy mindenkinek keserűség van a lelkén, és nem szereti a politikumot egyre kevésbé. De jelen pillanatban a civileknek a tevékenységéről beszélünk, és bennük miért nem bíznak, tisztelt hölgyeim és uraim, mikor ez lenne talán egy új forrás, amely egy új vonal, amely áttörhetné azokat a falakat, amelyekkel kapcsolatban önöknek fenntartásai vannak. Tehát óhajt-e reagálni, vagy folytassuk inkább az önök törekvéseivel, mert itt jobbára a tisztelt hallgatók a politikumot és a jelenlegi megélhetési rendszert szítták, és hát nincsenek csak ők, egyedül látjuk, hogy az utcákon különböző tiltakozások kapcsán mi van. De mit tudnak tenni a civilek tényleg annak érdekében, hogy ez jobb legyen? Azt is tudom, hogy, és említette, hogy Strasbourg, ám a Strasbourgi Emberjogi Bíróság nem minden kezdeményezésüket iktatta. Tehát a civilekét is visszadobta. Igen. Na most új megoldásra törekszenek, és új utakat keresnek, és van is megoldás. Tehát beszéljünk arról, hogy ilyen tekintetben kisebbségvédelem és emberjogi kérdésekben mi várható.
Szóval egy pár szót szólnék az előző telefon, tehát az előző betelefonálók által felvetettekre. Szóval demokrácia nem lesz anélkül, hogy mi magunk ne járjunk hozzá, hogy demokratizálódjon egy társadalom, tehát a civil szervezetek és mi magunk egyéni szinten is felelősségünk az, hogy igen, számon kérjük a korrupt vezetőinket, és vagy összefogva, vagy egyéni szinten, de mindenképpen lássuk azt, hogy nem fentről fog bekövetkezni a változás. A történelem során nem változtak az államok, és nem változtak a diktatúrák, anélkül, hogy a közösség, a nép ne kérte volna, vagy ne igényelte volna ezt a változást. Igenis, azt gondolom, hogy egy erős civil társadalom nélkül nem lesz demokrácia sem itt, sem máshol. Tehát meg kell erősödjön a közösségünk, meg kell erősödjön a hitünk abban, hogy képesek vagyunk változást előidézni. Lehet szídni a politikusokat, de ez nem elegendő, mert nem fog változást hozni. Tehát mindig olyasmit kell csinálnunk, és olyasmit kell mondanunk, amit meg is teszünk, és ami valóban, ha egy kevés változást is hoz az életünkben, a közösségünk életében, de változást hozott. Ami a csatákat illeti és a harcokat illeti, voltak 100 éves háborúk, voltak 5 éves háborúk is, és még hosszú ideig tartó háborúk. A háborúkat nem egy csatával nyerték meg, hanem kismillió, nagyon-nagyon sok apró, különböző helyeken zajló csatákkal. Néha hónapokig és évekig harcoltak, hogy bevegyenek egy várost, vagy pedig megmentsenek egy várost a katonák. Minden egyes lépés, ami a közösségünknek a jogait, vagy a közösségünk életének a jobb átételéért történik, az nem történik hiába, viszont van egy rossz hírem, hogy ha nem teszünk semmit, az nem azt jelenti, hogy akkor egy helyben állunk, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan az esélyeink csökkennek. Tehát amikor egy közösség hallgat, amikor egy közösség csak otthon ül és szídja a politikusait, de nem tesz semmit, akkor az nem nulla értéken mozog, hanem az mínusz tartományban van. Minden egyes nap egy elveszített csata. Tehát ha annyit teszünk csak, hogy bemegyünk és egy panaszlevelet fogalmazunk meg, például ma Marosvásárhelyen nem takarították reggel az utakat, ez nem kisebbségvédelmi kérdés, de egy közösségi kérdés, akkor már elmondhatjuk azt, hogy tettünk valamit. Nyilván nem kötelező, csak azt kell megértenünk, hogy nincsenek csoda fegyverek, hanem mindig valamit tennünk kell, és az a közösség, amelyik felismeri azt, az megerősödik és képes tenni. Nem a civil szervezetek fogják megoldani a közösség életét, hanem a civil szervezetek, a civilek, az egyének, a politikusok és mi együtt, úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván a korrupció nagy probléma, de más korrupt országokban is, akár az Európai Uniós tagországok szintjén is lehetett korrupciót megállítani, lehetett demokratizálni és erősíteni a közösséget, de ott is szükség volt arra, hogy a lakosok, a civilek is lépjenek el ezek a folyamatok ellen, mert nem fog jönni senki kívül, és nem fogja megoldani a problémáinkat. A Strasbourgi Bírósággal kapcsolatosan pedig fontos megjegyeznem, hogy egyelőre az Európai Emberjogi Bíróságon, Strasbourgban egyetlen egy romániai magyar közösséget érintő kisebbségi ügy sincs. Még nem fogadott be a bíróság nem csak nyelvi jogi területen, hanem más területen sem romániai magyar közösséggel kapcsolatos ügyeket. Ezen a téren nagyon rosszul állunk, valóban a mi ügyünket is elutasították, a szűrő nagyon erős, 80%-át a beérkező ügyeknek kivágják, megszűrik, nagyon-nagyon leterhelt a bíróság. A két nyelv utcani táblaügyünket, amelyet ezelőtt egy évvel nyújtottuk be a bíróságra, elutasították, és minden nemű magyarázat nélkül, mert nem ment át a szűrőn. Most megpróbáljuk még egyszer, most már van egy legfelsőbb bírósági ítéletünk, reméljük, hogy sikerül, viszont nagyon fontos, hogy az Európai Bíróságon is legyenek románia magyar ügyek, egyelőre nincs egy sem, amelyik be lenne fogadva, tehát ezt a nevezzük csatatérnek is, vagy csatát meg kell nyernünk azzal, hogy bekerüljenek az ügyeink a szűrőn keresztül, és ez sem fog könnyen megtörténni, de megtörténhet. Nyelvi jogi ügyek kevés van a bíróságon, kisebbségi ügyek is kevés van, mert ez egy emberjogi bíróság, és nekünk azon belül kell megtalálnunk azokat az útvonalakat, amelyek járhatóak a közösségünk számára, de muszáj ezt is feltérképezzük, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeket nyújt a közösségünk számára. Reméljük, hogy ez is eredmény szül, mert nemzetközi szinten is hallatni kell a hangunkat, és láthatni azt, hogy milyen problémákkal küzdünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész műsort hallgatják, lassan a vége fele közeledik a műsoridőnk. Vendégünk a stúdióban Szigeti Jenikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója, és az Európa Tanács jelentésének a részleteit elemeztük és tárgyaltuk meg eddig, kisebbségvédelemről, többnyelvűségről, stb. Röviden vázoljuk a jelenlegi hazai helyzetet, tisztelt Szigeti Jenikő. Van 3 perük folyamatban, vagy talán 2 lezárult, 1 még folyamatban van, ugyebár 2 nyelvű utcanévtáblák, Marosvásárhely és Szatmár vége.
Nem, nem, Marosvásárhely még fellebezési szakaszban van.
Mert hogy a február elején kapták meg
az alapfokú.
Igen, az alapfokú?
Igen, az alapfokú.
Hát, mert Nagyváradon is alapfokú van.
Igen, Nagyváradon is. Ott lezárult.
Na, mert ezért, mert nagyon furcsa például a sajtó visszajelzés is. Én azt olvasom a sajtóban, hogy Szigeti Jenike azt nyilatkozta, hogy elveszítették mind a 3 pert.
Alapfokon, igen.
De elsőfokú intélet van Nagyváradon, tehát azt még...
Igen, még...
Jogerős döntés nincs?
Nincs.
Csak Szatmárnémeti.
Igen, csak Szatmárnémeti.
Úgyhogy hogyan tovább? Ez a kérdésem.
Igen, tehát attól függetlenül, hogy ezek a perek, tehát hogy a pereknek a célja az volt, hogy a bíróság kötelezze a városi tanácsokat, vagy a polgármestert arra, hogy kihelyezzék, vagy egy rendelettel, polgármester rendelkezése, vagy egy tanácsi határozattal a 2 nyelvű utcanévtáblákat. A bíróság ezt a kérésünket és követelésünket nem tartotta jogosnak, viszont a Marosvásárhelyi Bíróság nem azt nem tartotta jogosnak, hogy ki lehet-e helyezni 2 nyelvű utcanévtáblákat, ami egy jó hír, mert az áll a határozatban és az indoklásban, hogy az utcanévtáblák kihelyezése lehetséges, de nem a bíróság kell kötelezze erre a tanácsot, hanem a tanács saját maga, mint egy választott testület, szabadon választott testület, tehát az állampolgárok által választott testületi tagok eldönthetik azt, hogy szeretnének-e utcanévtáblákat vagy sem. Én ezt kifejezetten egy sikernek tartom az elutasítás ellenére, mert ezt felhasználva, mivel most létezik 2 prefektus által megtámadott 2 nyelvű utcanévtábla határozat, ezt az indoklást remélem mind a 2 politikai szervezet részére eljuttatjuk, és jelezni fogjuk nekik, hogy használják fel. A pereikbe úgy gondoljuk, hogy hogy van lehetőség, és ez is egy hosszú-hosszú ideig tartó csatát jelent minden egyes közösség, és itt kitérek például a kanadai francia közösségre, 30-40 évig tartó pereskedés elvitték előre a nyelvi jogaik ügyét, nem csak pereskedéssel, de az is része volt a stratégiájuknak, tehát látni kell azt, hogy 1-2 vagy 3 vagy 13 elveszített per sem jelent kudarcot, hanem kis állomásokat, ahol meg kell változtatni a stratégiát, vagy másképp kell felépíteni a további lépéseket, de minden egyes bírósági perben vannak olyan részek és határozatban, amelyeket fel tudunk használni a továbbiakban, vagy amelyekből tanulni tudunk, hogy még egyszer ne ismételjük meg. Tehát a Marosvásárhelyi másodfokú bíróságnak benyújtottuk a fellebbezést, még nincs időpont, hátra van még Nagyvárad fele, tehát a másodfok és Marosvásárhelyi másodfok, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a továbbiakban a perek, és reméljük, hogy a 2 nyelvű utcanévtáblák ugye ezzel nem fog lezárulni, hiszen el lehet indítani újból a pereket, más, nem, ha nem is a szervezet, hanem mondjuk magánszemélyek nevében, és tovább lehet vinni addig az ügyet, ameddig sikerrel nem jár. Fontosnak tartjuk. Nagyvárad esetében rendkívül fontos, mert nagyon alacsony a magyar közösség aránya, 20-valahány%, 23-24%-on áll a magyar közösség aránya, és ha nem folytatjuk, és nem folytatják akár helyi civilek is, vagy együtt összefogva, akkor egyre inkább távolodik ez a cél.
Van jogerős bírósági ítélet, mégsem helyezték ki mindenhol Kolozsváron a többnyelvű helyiség névtáblákat, és visszatért egy korábban már megszűnt sajnálatos eseménysorozat, Palotaidban lefestették a magyar nyelvű helységnévtáblát ismételten. Azt hittük, hogy eznek már a funári időszak végeztével vége, és erre önök hívták fel a figyelmet. Kinek lehet ilyenkor konkrétan panaszt tenni és jelezni, hogy ügyeljenek rá, ilyen ne történjék meg?
Hát ez esetben az RMDS-szel együttműködtünk Palota Ilva esetében, és Palota Ilva esetében még nem kaptuk meg a fényképeket, de tegnap tájékoztatott ugyanaz a személy, aki küldte előzetesen a fényképeket, hogy megoldódott az ügy, letisztították mind a 4 táblát, ami egy nagyon-nagyon nagy siker. Tudom, hogy úgy tűnik, hogy 4 tábla esetében ne nevezzünk sikernek, én sikernek nevezek minden egyes ilyen ügyet, mert ha nem bízunk ebben, akkor nincs is értelme az egésznek. Tehát letakarították a táblát, játszanak újból a Palota írva a feliratok, ma most délután szerintem meg fogjuk kapni a fényképeket attól a szemétől, aki jelezte már a tegnap a közösségi oldalon küldött nekünk egy üzenetet, hogy köszönjük szépen, és úgy látszik, hogy megoldódott. Mi azt csináltuk akkor, hogy azon túl, hogy értesítettük a közösséget, felvettük a kapcsolatot a Maros megyei RMDS-szel, Kovács Leventével, a Maros megyei RMDS vezetőjével. Ő beszélt az ottani tanácsosokkal, akik a polgármester tájékoztatták, és a polgármester megígérte, hogy felkéri az útügyet, hogy takarítsák le, és szerintem ez történt, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem egy sokan akkor jeleztük, hogy nem biztos, hogy ez a járható út, de akkor én is azt mondtam, hogy de nézzük meg, hogy nem a járható út. Mert nyilván vannak hivatalos eljárások, rendőrségi fejlentés, stb., de ez az út most egyelőre járható volt, és egyébként főleg most a centenárium évében szerintem fel kell készüljünk arra, hogy sokkal több tábla és mindenféle magyar felirat lesz, és a magyar nyelv, mint olyan, fogja zavarni a különböző többségi állampolgárokat, hiszen itt a nyelv egy fegyverként van használva, sajnos ellenünk, és ebben az évben várható lesz, hiszen már volt a Maros megye és Fehér megye határa a játszma is, ahol a 3 méteren belül vagy kívül kellett helyezni a táblán. Tehát nyilván nagyon más nincs mit használni ellenünk, mert ha a nyelvünket tudják a legjobban ellenünk fordítani, azzal, hogy nem alkalmazzák a nyelvejogainkat, és azzal, hogy folyamatosan legfestik, vagy megkérdőjelezik az a nyelvünket, mert nekünk más megkülönböztető jelünk, ha megnézzük, akkor nincs a nyelvünket, ha elveszítjük, akkor sajnos az identitásunk nagyon-nagyon-nagyon tönkre megy. Úgyhogy igen, nem múltak el azok az idő, de meg kell erősödnünk, nem szabad engednünk, ha fáradtak is vagyunk. 100 éve megy ez a játék, muszáj megvédenünk azt, hogy mert tényleg itt élünk, itt születtünk, és jogunk van ahhoz, hogy a kultúránk megmaradjon, és itt élhessünk.
Figyelnek április szemekkel, és kitartást, sok sikert ebben a küzdelemben.
Nagyon szépen köszönjük.
Tisztelt Sziget Jenikő, a CEMU ügyvezető igazgató, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.